Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 16. szemeszterének 10. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk dr. Szabó Gábor Nagykanizsán született 1954-ben. Középiskoláit, Nagykanizsán, egyetemi tanulmányait Szegeden a József Attila Tudományegyetemen végezte, ahol 1978-ban szerzett fizikus diplomát. 1981 és 89 között vendégkutatóként összesen 4,5 évet töltött a göttingeni Max Planck Intézetben, majd 1990 és 96 között vendégprofesszorként 2,5 évet a Houstoni Rice Egyetemen, 3 hónapot az Oszakai Egyetemen, 1998-ban 1 szemesztert a Jénai Egyetemen. A teravattos lézerek fejlesztésének témaköréből írt doktori értekezésével 1993-ban megszerezte a fizikai tudomány doktora címet. Egy évvel később a JATE optikai és kvantumelektronikai tanszékének egyetemi tanárává nevezték ki. 2004-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává, majd 2010-ben rendes tagjává választotta. Kutató munkájának központjában a lézerek fejlesztése, az ultragyors spektroszkópia, valamint az optikai módszerek ipari és orvosi alkalmazásainak tanulmányozása áll. Az utóbbi években érdeklődése egyre nagyobb mértékben fordult a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásai felé. Ezt jelzi egyebek mellett az, hogy munkatársaival ipari és környezetvédelmi mérések alkalmas, nagy érzékenységű gázanalizátorokat fejlesztett ki. Tevékenységében mindig nagy szerepet kapott az oktatás. Közel 30 évet tart előbb a József Attila Tudományegyetemen, majd az annak jogutódjaként létrejött Szegedi Tudományegyetem alap- és speciális kollégiumokat, illetve PhD kurzusokat. 1996 és 2000 között, majd 2007-től a Szegedi Tudományegyetem fizikus tanszék csoportjának vezetője, 1993 és 1999 között a JATE TTK doktori tanácsának elnöke volt. 1998 és 2000 között, majd 2007 és 2009 között tagja a MAP plénumának, 1998-tól 2000-ig a Fizikai Képzési Ági Szakbizottság elnöke, 2007-től 2009-ig a Doktori és Fizikai Képzési Ági Bizottság elnöke. 2000-ben kinevezték az Oktatási Minisztérium kutatásfejlesztési helyettes államtitkárának, amely funkciót 2002. júniusáig töltötte be. 2003-tól 2006-ig az Eötvös Loránd Fizikai Társulat főtitkárává választották. 2004 és 2007 között az FTT tagja. 2003-ban a Magyar Innovációs Szövetség alelnökévé választották. 2007-től az elnöki tisztet tölti be. 2010. júliusától a Szegedi Tudományegyetem rektora. Munkáját az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Schmid Rezső díjával, az MTA Fizikai díjával, Akadémiai díjjal, 2004-ben Gábor Dénes díjjal, 2009-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. 2009-ben Szegedváros Pro Urbe díjjal tüntette ki. 2010-ben megkapta a Szegedért Alapítvány Szőkefalvi Nagy Béla díját. 2011-ben pedig a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai karának Pro Facultate díját. Tisztelettel felkérem dr. Szabó Gábor professzor urat, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok, tisztelt hallgatóság! Elnézést kérek, borzasztó unalmas volt végighallgatni ezt az életrajzot. És egy fontos kitüntetés kimaradt belőle, amire igazán büszke vagyok, amikor, nem emlékszem pontosan, 2007-8 környékén megkaptam a előadó kategóriában az Arany Kréta díjat, mert azt a hallgatók adták, és nem volt kötelező, és nem azért, nem úgy kaptam meg, hogy valaki megnézte, ez már itt elég öreg, aztán még nem kapott ilyen díjat, akkor adjunk neki. Amiről ma beszélni szeretnék, az a fényről szól, hiszen az egész sorozat valahogy kapcsolódik a fényhez a Fény nemzetközi éve kapcsán, de egy kicsit, ahogy az életrajzomból kiderült, az ipar, a gazdaság oldaláról szeretném most megközelíteni a témát. A fényipar, ezt én magyarítottam, inkább a fotonika kifejezés szokás erre használni, ami persze egyszerű fordítása a photonics angol kifejezésnek. Ez itt valahogy a foton az tulajdonképpen a fénynek a szinonimája, tehát valahogy a fény keltésén és annak detektálásán vagy másfajta felhasználásán alapuló olyan terület, ahol a tudomány és a technika, tehát az ipar és a tudomány együttműködik. Maga a szó az nyilván a foton és az elektronika szavak összevonásából ered. Ez egy elég száraz definíció. Gondolkoztam azon, hogy milyen definíciót tudnék ennél jobbat adni. Végül is azt szeretnék levetíteni egy rövid filmet, amit a YouTube-ról töltöttünk le. A szöveg az angol, talán aki nem biztos, hogy mindenki tudja majd követni a szöveget, az első néhány mondat, az első két mondat, a kulcsmondat, úgy kezdődik majd a film, hogy az a kérdés, hogy hallott már ön a fotonikáról? Nem, akkor biztos nincs is rá szüksége. Vagy talán mégis, és innentől kezdődik a filmnek az érdemi része. És arról szól, hogy a fotonika a mindennapokban hogyan vesz részt az életünkben.
Ever heard of photonics? No? Then you probably wouldn't miss it. Or would you?
Hey, Mom, have you seen my cell phone?
Your cell phone?
You know, touchscreen apps?
Well, your phone is right there on the wall, son. It's never left.
The wall? Whatever.
Pick up the pace, let's go!
Honey, are you feeling okay?
Hold on, Mom.
Jason.
Give me a sec, Dad.
Not quite sure what you're doing with that empty box of milk duds there. But that? Oh, that's one of my favorite movies of all time.
What?
You didn't fall off your skateboard and hit your head, did you?
No, I did not hit my head.
Well, quit goofing around. Get ready for school.
Nice of you to join us.
Where's the smart board?
The smart board?
You know, a magic pen able to move pictures around with a wave of your hand.
Magic pens? You haven't recently fallen and hit your head, have you?
No, why does everybody keep asking me that? Somebody playing some big prank or something?
Maybe you should go down to the nurse's office and get checked out. You might have a fever or a migraine. And as you do, I'll continue today's lesson on the smart board, as you called it. Now, where were we?
Dude, you won't believe what just happened.
Hey, I just got this new record.
So I couldn't find my smartphone.
Yeah, right.
And then I thought I was playing a video game, but I was just holding on to an empty box.
Right.
Then somebody took the class smart board,
and
they sent me to the nurse's office. Pretty bizarre.
Right. Anyway, I just got this new record. You should really listen to it. It's pretty wicked.
Wicked? Why didn't you just download it on iTunes?
I what? Anyway, just listen. It's awesome.
All right, this isn't funny. Okay, I'm out of here.
In the vacuum factory, you'll find a brewery. Run away, run!
No prices. Hey, can you run back and get those for me?
Why don't you just scan them?
Do what?
You know, laser scanner?
All right, soda, 129, candy, 99 cents. Thanks.
What do I do with this?
Run it, of course.
Run it? Dude, I don't know where you're from, but we take cash.
What kind of store is this?
The kind that takes cash.
You? How was school today?
Great.
Good. Don't forget you have that paper due tomorrow.
Yeah.
All right. So I'll leave you to it then.
Yeah. Thanks, Mom.
Mm-hmm. Don't forget you have that paper due tomorrow.
I got a new record and it's pretty wicked.
Wicked. Phones right there in the wall, son.
That's one of my favorite movies of all time.
Dude, I don't know where you're from, but we take cash, you know? Laser scanner.
It's incredible. If you would see the story, it's one of those that you keep.
I've never seen. Oh, hey, did you get your paper done?
I did.
What's it on?
Photonics.
Photonics.
You didn't sneak into your dad's liquor cabinet, did you?
No, Mom, I didn't. I'm going to go play video games before dinner.
Have you ever
photonics.
Heard of that?
I'm not photonics.
How do you even spell that? With a PH?
Photonics. Let's look it up. Photonics. Is it F or P?
I think it's P.
It's probably H. Thank you.
No, hát két rövid megjegyzésem van, illetve egy műsoron kívül. Ennek a szerencsétlen, nekem olyan nem lett volna, mint ez a hölgy, aki megkérdezte azt, hogy have you had your paper due tomorrow? Akkor valószínűleg árvaházba vonultam volna, de mindegy, ez a dolognak a kevésbé a fotonikához kapcsolódó része. Talán annyit lehetne hozzáfűzni, hogy nem is volt elég következetes a film, hiszen nem kapcsoltak ki mindent, ami a fotonikához tartozik. A fürdőszobában égett a lámpa, és a tévéképernyő, még a régi tévéképernyő is a fotonikához tartozik. Tehát valójában az látszik, hogy még időnként a fantáziánk is gyenge ahhoz, hogy következetesen végig gondoljuk azt, hogy milyen lenne az életünk, ha mindazok, amik képezik a fotonika tárgykörét, azok nem léteznének. És a másik nagyon fontos megjegyzés, hogy azok a kőkorszaknak tűnő szülők, azok nagyjából olyanok lehettek, mint én. Tehát valószínűleg, hogyha én bementem volna annak idején az iskolába, és megkérdeztem volna, hogy hol van az okos tábla, akkor lehet, hogy a tanárnő rátért volna arra a kérdésre, hogy ugye én tegnap elestem, persze nem a mi az ördöggel ezen a gurulódeszkán, hanem mondjuk vala biciklivel elestem, és elküldött volna a ugyancsak az iskola orvoshoz nézek, hogy nézessem meg magam, mert körülbelül ennyire volt értelme az én iskola időm alatt az okos táblának, meg a többi eszköznek, ami azóta kifejlődött. Fölvillantok még azért néhány alkalmazást, csak azért, hogy visszaerősítsem azt, hogy miről beszélünk. Ugye itt most tulajdonképpen, ha úgy tetszik, akkor a hétköznapi élet közvetlen következményeit láttuk, de azért, hogyha megnézzük, hogy hol jelenik meg a fotonika. Ugye például, amit itt látunk, ugye ez egy olyan kreszteszte szolgáló szánkó, amiben épp egy gyerekülést tesztelnek, itt egy ilyen nagysebességű kamerával filmezik. Ez egy másik optikai szenzor, ami egy autó hengerében a hengerfalnak a minőségét ellenőrzi. Ezt nem látjuk, ezt csak érezzük akkor, amikor biztonságos autóval megyünk, és mondjuk az autóknak a motorja egy 500 000 kilométert bír ki. A Trabanttól az 50 000 az már szép volt, akkor már egy-két dolgot ki kellett belőle cserélni. Elég olcsó volt persze. Ez egy nagyon komplex rendszer, ez egy tulajdonképpen egy rázógép, amivel egy autón két nap alatt gyakorlatilag az összes lehetséges rezgési módust ki lehet próbálni, és lehet rögzíteni, és adott esetben javítani a tervezésen. Ugye az egészségügy fölvillant az előbbi filmben is az egészségügy, de ha csak mondjuk az endoszkópiát nézzük, az endoszkópia az gyakorlatilag egy elképesztő önálló tudomány ággá nőtte ki magát, hiszen fényvezetőket be tudnak vinni a legkülönbözőbb testőrekekbe, és ma már gyakorlatilag korábban súlyos műtéteket el tudnak végezni pusztán egy endoszkóp segítségével. Ugye itt éppen egy gyomor belsejében látszik néhány dolog, hát az ma már egy vérző gyomorfekénél a vérzés elállítása az 10 perc, beviszik az endoszkópot, és egy lézerrel kicsit megpörkölik a feké tetejét, ez már 20 éve rutin műtétnek számít. A fölvillantott példák közül azért olyanokat is villantanék, amihez szegedi kutatóknak van közük. Ugye hát ez nem biztos, hogy egészségügyi történet, de manapság elég nagy a fizetőképes kereslet. Ugye a tetoválás az egy veszélyes dolog, mert különösen akkor, hogyha például neveket tetováltott valaki magára, az vezethet olyan problémához, hogy váltani kellene, és elég nehéz. Nehéz mindig háttalálni valakinek 20-30 éven keresztül, vagy szembeállni vele, attól függ, hogy hol van a név. Úgyhogy két ok miatt szoktak az emberek maguknak fájdalmat okozni, hogy valamilyen nagyon szép mintát helyezzenek el magukon, vagy pedig azt leszedessék, ez egy lézeres módszer. Azon kívül a másik módszer az a nyúzás, annak az egyelőre kevésbé terjedt el. Ez egy itt végzett vizsgálat, a Bőrgyógyászati Klinikán dolgozó kollégáinkkal, Kemény professzor úr vezetésével. Egy lézeres módszer dolgoztunk ki a pikkely sömör kezelésére, amit azóta is használnak az orvosi gyakorlatban. Ugye a fogászatban is ez ma már egy standard módszer, ez egy olyan tudományos projekt volt, amiben a kollégáink, a fogklinikán dolgozó kollégákkal együttműködve azt vizsgálták, hogy hogyan lehet lézerrel kellően simává tenni ezeknek az implantátumoknak a felületét. Itt is két probléma van, ha a gyökérrész, amelyik a állkaposba megy, az túl sima, akkor nem fog jól integrálódni. Ha viszont az a rész, amelyik kilóg az íny fölé, az nem elég sima, akkor ott mindenféle bacillus az meg tud tapadni. Tehát olyan módon kell ezeket az igen kemény fémből álló implantátumokat elkészíteni, az egyik részük recés, a másik részük sima legyen, itt például éppen a simításnak az eredménye látható. Ugye ez egy másik olyan megoldás a szemműtétre, amelyet az eredeti ötlet, illetve az eredeti módszer kifejlesztése az Juhász Tibor nevéhez fűződik, aki itt a Szeged Egyetemen végzett. Magát ezt az eljárást már Amerikába fejlesztette ki. Egyébként Bohr professzor úr éppen annak a cégnek a fejlesztését vezető, amelyik ezt a módszert megvette. Ma már több 10 millió ilyen műtétet végeztek a világon. Ez egyébként egy olyan módszer, hogy a gyógyulási idő az nagyjából 6 óra. Ez az amerikai haditengerészet az ilyenfajta beavatkozások közül a saját hivatalos módszerének választotta. Természetesen nem csak a gyógyításban, hanem időnként a pusztításban is megjelennek az fotonikai technikák. Ez ugye egy lézervezérelt bomba, erről sokat lehetett olvasni. Ennek az a lényege, hogy a lézer maga rávezeti a célra a bombát. Ez egy olyan nagy lézer, amit hajókra fejlesztettek ki, hogy az ilyen kisebb csónakokon érkező robbanóanyagokat, azokat meg lehessen semmisíteni. Ez egy kísérleti példány, ez egy 3 vagy 4 éves kép, azóta ez már tovább van fejlesztve. Na, és akkor nézzük magát a fotonikai part, mert én most a következő részben arról szeretnék beszélni, hogy mi a gazdasági következménye annak, hogy létezik ez a fotonikai ipar. Tehát a fotonika, mint terület, az természetesen iparrá fejlődött, és ez most már, ugye szokás mondani az angol kifejezéssel enabling technology, ez egy kicsit többet mond, mint alaptechnológia. Ennek a magyar fordítás az alaptechnológia. Itt arról szól a történet, hogy ugye az enabling az azt jelenti, hogy valamire képessé tesz, hogy a fotonika jellemzően olyan technológia, amely más iparágakat fejleszt. Nem közvetlenül találkozunk, javarészt nem közvetlenül találkozunk a fotonika termékeivel, hanem azok beépülnek egy másik iparágnak a termékébe. Ezért egyébként az alaptechnológia önmagában nem rossz, de nem mond annyit talán, mint az angol eredeti. És akkor nézzük meg azt, hogy mit is jelent ez közelebbről. Hát ebben az oszlopban láthatók azok az iparágak, amelyeket a fotonika támogat, amelyeket a fotonika alkalmassá tesz valamire. Itt pedig látszanak a végső piacok. Tehát lehet látni azt, hogy mondjuk a elektronikai és optikai eszközök gyártásában jelentős szerepet játszik a fotonika. Ezek aztán el fognak jutni akár az egészségipar piacára, akár a védelmi ipar, akár a repülés és űrkutatás területére. Tehát ez jelenti azt, hogy a fotonika egy olyan iparág, amelyik más iparágat tesz hatékonyabbá. Ezért a fotonika teljesítményét, majd a későbbekben látni fogjuk, igazából azon a hatáson keresztül szokás mérni, hogy mennyivel jobb az adott iparág attól, hogy van fotonika, ahhoz képest, mintha nem lenne. Egy kicsit a mérés arról valami olyasmit csinál, mint ez a film próbál csinálni, hogy nézzük meg, hogy milyen lenne az élet fotonika nélkül, és akkor meg tudjuk becsülni azt, hogy mi a fotonika hatása az életünkre. Ezt nevezzük fellendítő hatásnak, ami tehát azt jelenti, hogy a végtermék vagy szolgáltatás értékében megjelenő többletet vizsgáljuk, amelyet a fotonika hozott létre. És itt már nagyon meglepő számokkal találkozunk. Például, hát legalábbis számomra a legmeglepőbb, ugye itt csak nyilván nem jól látszanak távolról a számok, tehát a 2020, a sötét színű oszlop az a 2020-ra becsült értéket jelenti, ez a világos kék pedig a 2010-es tényadatokat. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy igaz, hogy már most is a élel, tehát az élelmiszeriparban, ugye itt élelmiszer és italgyártásról van szó, most is van közel 20% fellendítő hatás, de 2020-ra, ami már nem, nincs olyan nagyon messze, hát 5 év múlva oda jutunk, 2020-ra 45%-ot várnak. Tehát egy aniparágban, amivel nem gondolnád, hogy egyáltalán van fotonika, ott a hozzáadott értéke, vagy fellendítő hatása a fotonikának, az 45% lesz várhatóan 2020 környékén. Bizonyos iparágakban, mint mondjuk az elektronikai és optikai iparban, ez eléri a 80%-ot, vagy közel 80%. Tehát ezeket az iparágakat gyakorlatilag a fotonika tartja mozgásban. Tehát attól, hogy ezek az iparágak, ezek profitábilisan, az, hogy ezek az iparágak profitábilisan tudnak működni, az jellemzően attól függ, hogy azért van, mert van fotonika. Nézzük meg azt, hogy az egész iparág hogy néz ki. Először is tényszerűen egy nagyon gyorsan növekvő iparágról van szó. 2005-ben a világpiac teljes volumene az 228 milliárd euró volt, 2011-ben 350, és 2020-ra 615 milliárd euróra becsülik a piacot, ugye csak a tájékozódás kedvéért nagyjából 100 milliárd euró a magyar GDP, tehát ez a magyar GDP-nek a többszöröse, mondjuk 2020-ra hatszorosa. Tehát ez egy nagyon, nagyon komoly iparág. Az is érdekes, hogy lehet látni azt, hogy tulajdonképpen itt a különböző színek, a gyártás technológia, mérés és automatizálás, optikai komponensek és így tovább, nem kell nagyon nézni a részleteket, mert ha megnézzük, akkor nem olyan nagyon változik. Tehát úgy néz ki, mintha úgy többé-kevésbé beállt volna az iparág. Egy szegmens van, amelyik nagyon erősen változott, 4%-ról 14-re nőtt 2005 és 11 között, és még további növekedést lehet tőle várni. Ez a fotovoltaikus technológia, ezek a napelemek magyarul. Ugye ez volt az az idő, 2005 és 2011 között radikálisan csökkent a napelemeknek az ára, különösen az utóbbi 2-3 évben még tovább csökkent. És most jutottunk át azon a szinten, hogy egészen más a megtérülés. Tehát 2005-ben tulajdonképpen luxus beruházás volt egy házat komolyabban felszerelni napelemekkel. 2013-14-re ez egy egészen racionális beruházássá válik. Azt gondolom, hogy az se teljesen véletlen, hogy ugye ennek az épületnek a teteje is tele van napelemekkel, és a Szegedi Tudományi Egyetemnek most már több mint majdnem 1,1 megawatt napeleme van. Ezt akár 10 évvel ezelőtt, ha azt mondtuk volna, hogy ez a tervünk, akkor valószínűleg megkérdezték volna, hogy és egyébként pedig ezt miből, tehát milyen szerencsejátékon nyertünk, vagy milyen gyémántbányát találtunk, amivel ezt meg lehet csinálni. Ma ez már egy racionális beruházás. Erre majd még később kicsit vissza fogok térni, mert ráadásul emögött a történet mögött lényegében egy ország áll. Már legalábbis a fotovoltaikus gyártás mögött. Tehát nagy piac, nagy növekedési potenciállal. Hogyha valaki mondjuk közgazdászként azon gondolkozik, hogy befektetőként, hogy milyen iparágba fektessen be, akkor ez egy nagyon fontos grafikon. Ugye itt a vízszintes tengelyen azt látjuk, hogy mekkora az iparágnak a növekedési potenciálja. A függőleges tengelyen a volumen, tehát hogy most mekkora annak az értéke. Nem is a volumen, nem a függőleges tengely az érdekes. Ugye ide be van húzva ez a 2005-2011-es időszak, itt van az átlagos GDP növekedés, és ha megnézzük, a fotonika legtöbb szegmense a fényforrásokat leszámítva. Ugye a fényforrások itt nehéz időt éltek meg, hiszen 2005-ben gyakorlatilag még jellemzően a klasszikus izolámpák voltak. Gyakorlatilag most 10 év alatt átfutottunk egy, nem is, hogy generációváltás történt, hiszen ma már nem a kompakt fénycsöveket szokás vásárolni, hanem a ledeket. Tehát itt a fényforrásnál az történt, hogy villámgyorsan lezajlott egy kétszeres generációváltás. Ezért itt egyébként a fejlődés az egy nagyon erős, egy nagyon feszített, nyomott piac volt, itt nem volt akkora. De gyakorlatilag az összes többi szegmensben a fotonikának a fejlődése az nagyobb ütemű volt, mint a GDP növekedés. Tehát, hogyha valaki azt akarja, hogy egy olyan, ugye nyilván oda célszerű, körülbelül amennyit a GDP fejlődik, annyit biztos lehet kamatokba is a bankokból kiszedni, az nem kell semmit se csinálni, hogyha akkora hasznot akarunk a forrásainkon, mint a GDP növekedés. De ha ennél többet akarunk, akkor például befektethetünk méghozzá milyen iparágba, hát olyanba, amelyiknek a fejlődési rátája jellemzően duplája a GDP növekedésnek, hiszen itt várhatóan a mi pénzünknek a megtérülése is nagyobb lesz. És ez az ütem, ez nem is fog megváltozni. Tehát itt van a 2020-ra becsült érték. Itt egy kicsit optimistábbak a közgazdászok, ami a GDP növekedést illeti. A válság utáni 2,5% helyett itt 3,2-3,3%-ot becsülnek, de még mindig a fotonika gyakorlatilag összes szegmense az jobban fog fejlődni. A fényforrások túljutottak a mélyponton, és most már ők is egy kicsit összeszedték magukat, tehát éppen a 3% fölé kerül a fejlődésük. A következő, ami érdekelhet bennünket, mégiscsak Európában vagyunk, hogy milyen helyzet, hogy áll Európa a nemzetközi piacon. Európában egy érdekes helyzet az, hogy Németország olyan mértékben dominálja az európai fotonikai ipart, hogy általában külön szokták venni, tehát van Németország meg Európa, mert a kettő összemérhető, ahogy látjuk, tehát ugye itt látszik az, hogy Németország teljesítménye, ugye itt a vízszintes tengelyen milliárd euróban van a forgalom, 2011-ben ez durván 27 milliárd euró volt, miközben egész Európa 35, tehát Németország majdnem a felét hozza az európai fotonikai piacnak. De együtt a kettő, mert azért mégiscsak összetartozunk, az olyan 65 milliárd euró körül van. Tehát itt vagyunk az élbolyba. Van Japán, Kína, Európa. Tehát magyarul ez egy olyan iparág, ami egy nagyon fontos iparág, jól jövedelmező iparág, dinamikus piaccal rendelkező iparág, és Európa nem áll benne rosszul. Azért ezt a felsorolást nem tudnám nagyon messzire folytatni, hogy hol az a többi iparág, ahol Európa, ami fontos, jó, fejlődik, és Európa jól áll benne. Tehát igencsak azt gondolom, hogy jól teszi Európa, jól tenni Európa, hogyha megragadná azt a lehetőséget, amit a fotonika kínál. Hozzáteszem, amikor az Elinek a tervezése folyt, akkor részben erről is beszéltünk, tehát mi azt mondtuk néhányan, hogy az ELI, az a fotonikai ipar, Európa fotonikai iparát kell, hogy továbbfejlessze, kell, hogy húzza, ami azért jó befektetés Európa részéről, mert egy jó piacon, jó helyzetben vagyunk. Méghozzá talán egy kicsit jobb is a helyzetünk, mint ahogy gondolnánk. Itt ugye megint a képet erősen megzavarja Kínának nézzük csak meg azt, hogy 2005 és 2011 között mi történt Kínával. Ugye 2005-ben azért úgy nagyon inkább csak a futottak még rovatba volt, vagy hát kisebb volt a forgalma, mint Németországnak, itt pedig ez így megnőtt. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy mit is jelent ez. Itt van Japán világpiaci részesedése, itt a vízszintes tengelyen látszik a volumen milliárd euróban, függőleges tengelyen a piaci részesedés százalékban. És itt látszik az, hogy Japán az nagyon masszívan ott van a fotonikai piacon, hiszen csaknem minden területen jelentős a részvétele. Szemben például Kínával, és ez amit mondtam az előbb, hogy itt van ez az extrém módon kilógó két pont, amiben az egyik az a napelem történet. Tehát Kínában azért gyakorlatilag az információs technológia, értsd, jellemzően mobiltelefonia kijelzői, érintőképernyői, meg a fotovoltaikus piac, ez Kína, más nincs. Ez nem egy homogén eloszlású, biztos gazdaság, ez egy helyen kitört, és az működteti. Miközben Európa ilyen szempontból hasonlít Japánhoz, nagyon széles a spektrum, nagyon sok helyen ott van Európa, és speciál gyártástechnológiában ami ugye kapcsolódik az európai csúcstechnológiaiparhoz, ott meg gyakorlatilag vezető szerepet tölt be. Tehát ez a térkép, ez sokkal egyenletesebb, mint amit Kína tud produkálni, tehát lehetséges, hogy Kína most jól áll, de Európa valójában az adottságainál fogva inkább a második helyen áll, mint a harmadikon, bár kétségtelen a számok szerint a harmadik helyen vagyunk. És akkor nézzük meg, hogy a fotonikai piacnak mik a jellemzői. Ez egy dinamikus és kiemelten innovatív piac, nagyon nagy kutatásfejlesztéssel. Jellemzően nagy és kis vállalatok vannak egymás mellett, tehát miközben ott vannak az óriások, mondjuk egy képernyő technológiában egy Samsung, aközben vannak olyan jellemzően nagyon drága hozzáadott, nagy hozzáadott értékű műszereket gyártó középvállalatok mondjuk Németországban, akik sohasem lesznek nagyobbak, mert a piaci szegmens az akkora. De nagyon fontos. A kockázati tőke erősen jelen van a piacon, ez azért jó jel, mert a kockázati tőke az általában szimatolja a profitot. Tehát ott, ahol a kockázati tőke van, ott feltehetően van valami potenciál. És hozzáteszem, az előbb nem véletlenül mutattam rá a gyártás technológiára. Tehát a nagy hozzáadott értékű szegmensben meg még különösen jók az EU pozíciói, tehát EU-ban nem nagy tömegű napelemgyártás folyik, hanem a gyártás technológiához tartozó fotonikai műszergyártás, ami sokkal nagyobb hozzáadott értékű szegmens. Tehát igazából jól állunk ezen a területen, csak tovább kell tudni fejlődni. És akkor Magyarország. Magyarországon is egyébként nagyjából az van, mint Európában másút. Jelen vannak a multik, és van néhány tucat KKV. Hát nyilván a KKV-k azok jellemzően magyar tulajdonúak. Itt ezekkel kapcsolatban jó hír az, hogy ezek ugyancsak többségük a prémium kategóriákban versenyez. Mondjuk ez nem a reklám helye, csak azért hadd említsek meg olyan cégeket, mint a Elektronika 77, hogy labor berendezéseket gyárt, abszolút csúcstechnológiai terméket és hasonló más cégek. És ami talán fontos és érdemes megemlíteni itt, Szegeden meg talán különösen, hogy azért a magyar lézeres közösség legalábbis az utóbbi 3 évtizedben több területen is letette a névjegyét a nemzetközi kutatás asztalára. A fotonikáról általában nagyjából ezt szerettem volna mondani, és most megpróbálom közelebb hozni egy kicsit a fotonikát ahhoz a környezethez, ahol vagyunk, és arról szeretnék beszélni, hogy a fotonika az hogyan él meg egyetemi környezetbe. Ugye most ez egy olyan előadás cím, hogy mi van ott a tetején Magyarországon. Hát igen, nem vagyunk a Magyarország, de lehetnénk azok is. Elnézést a helyesírási hibáért. Tehát szeretném megmutatni azt, hogy egyetemi környezetben hogy működik a fotonika, azaz az iparral összekapcsolt kutatás, és erre én most kihasználom azt a lehetőséget, hogy én már egy jó pár előadást tartottam akár itt a Mindentudás Egyetemén is, sose beszéltem még arról, amivel mi foglalkozunk. Valahogy mindig valami más témát kaptam. Most olyan dologról fogok egy példaként beszélni, amit mi csináltunk, meg csinálunk még most is. A kérdés tehát az, hogy hogyan működik a fotonika egyetemi környezetben, a példa a fotoakusztikus műszerfejlesztés. Ez a fotoakusztikus technológia, ez egy olyan mérési eljárás, amiben azt csináljuk, hogy veszünk egy adott esetben lézert, a lézernek a fényét azt megmoduláljuk, megszaggatjuk periódikusan, és hogyha van például a gázban olyan komponens, ami elnyeli ezt a fényt, akkor ugye az elnyert energia az periódikusan jelentkezik, ami hangot kelt, ezt a hangot mérjük. Ez egy nagyon széles körben használható mérési módszer, ami arra jó, hogy érzékeny műszereket tudjunk kifejleszteni belőle. Hát ezt elég régen kezdtük. Itt van az első műszer, amennyiben ezt valaki műszernek nevezné. Ez működött, ezzel már szépen lehetett mérni, de hát látjuk azért azt, hogy itt ilyen optikai tappancsokkal van leszorítva a drót, hogy ne rántsuk le az asztalról a lézert. ezek a kütyük, ezek egy része házi gyártmány, egy részét vettük. Ez össze van rakva, és ez működik valahol a labor sarkában 1995-ben. Hozzáteszem, hogy a fotoakusztika, mint mérési technológia valamikor a 70-es évek végén volt, ha úgy mondjam, a reneszánszánál. A 80-as évek végére nagyjából lecsengett a tudományos érdekesség. Mi 90-es évek elején azért vettük elő, mert azt a kérdést vetettük fel, hogy vajon nem lehetne-e, korábban arról volt szó, hogy ment a versenyfutás, hogy ki tud érzékenyebb műszert fejleszteni. Mi meg azt mondtuk, hogy az nem biztos, hogy az érzékenység önmagában az érdekes, ki tud olyan műszert fejleszteni, amelyik nagyon brutális körülmények között is működik. Ténylegesen éles ipari körülmények között is működik. Tehát mi igazából megpróbáltuk egy kicsit más oldalról megközelíteni azt a területet, amire nyugodtan mondhattuk volna azt, hogy lerágott csont. Hát itt ez a készülék ez már működött, és akkor elkezdtük keresni a problémát. Itt már 2 év múlva már egy egész tisztességes dolog kezdett kialakulni. Ugye itt van egy laptop, ami gyűjti az adatokat. Ez a teljes elektronika, ez már be van dobozolva, és ilyen kártya vagy panelekkel működik. Itt van maga a mérőfeje a készüléknek. Ennek a birtokában kezdődött egy széleskörű együttműködés a MOL-lal, amely során a MOL kitűzte azt a feladatot, hogy a földgázban, amit kitermelnek, meg kellene mérni a vízgőztartalmat. Ez 2 okból fontos. Ha a vízgőztartalom túl nagy, akkor úgynevezett hidrátdugó tud képződni a csővedetékekben. Ha valaki a MOL gázüzemben rá akar ijeszteni az emberekre, akkor menjen ki a kerítés mellé és kiabáljon beténe, hogy hidrátdugó, akkor biztos, hogy rögtön kitör a pánik. Ugyanis ez egy ilyen jégszerű valami dugó, ami benne van abban a csővedetékben, aminek mondjuk 50 bár a nyomása. És amikor az esetleg megindul, akkor feltehetően az első kanyart ki fogja egyenesíteni. Tehát ez nagyon nagy baj, ezt nem szabad megengedni, ezért tudni kell azt, hogy a gáz elegendően száraz-e. De az nekünk is jó egyébként, mert hogyha a gáz az nedvesen bekerülne a fogyasztói vezetékekbe, akkor mindenütt korróziót okozna. Tehát igazából ez jó, nekik is tudni kell, meg nekünk is jó, hogyha tudja valaki azt, hogy mennyi vízgőz van a gázunkban. Ez volt 2000-ben az első olyan műszerünk, amelyet egy MOL üzembe telepítettünk, ebbe a Bádog kaszniba, az ajtót kinyitva ezt a műszert láttuk. Ez azért elég brutális környezet, mondjuk a terepi munkának olyan hátulütői voltak, hogy a kaszni hátoldalánál ottan volt egy kóbor kutya, amelyik oda kölykezett, és amikor akartak a kollégák menni üzembe helyezni, akkor a védtel kicsinyeit, úgyhogy egy darabig felvetődött az a kérdés, hogy tudjuk-e installálni a műszert úgy, hogy a kollégákat egyáltalán nem harapja meg a kutya. De voltak más problémák, és utólag már elmondhatom, határidők, 1999. december 31-éig installálni kellett a berendezést. Az volt az az év, fiatalok már nem emlékeznek rá, de idősebbek azok igen, mindenki várta a 2000-es katasztrófát, hogy mit fognak csinálni a számítógépek 2000-ben. Hát Szegeden majdnem sikerült ilyet előidézni nekünk innen az Algyói gázüzembe, mert installálás közben, mint kiderült, korábban végeztek valami változtatást a rendszeren, de nem tüntettek fel, nem mi installáltuk, hanem erre feljogosított szerelők, csak elkezdett megállni a gázüzem. Úgyhogy egy darabig úgy nézett ki, hogy nem lesz szilveszteri Beigli Szeged környékén, mert éppen installálni akarjuk a vízgőzmérőt, de végül is megúsztuk a történetet, sikerült installálni, és az együttműködés azóta is működik, bár kétségtelen, amikor a gázüzem vezérőtermébe elkezdtek pirosra váltani a képernyők, ott 3-4-en álltunk az egyetemi kollégákkal, és szerettünk volna nagyon máshol lenni, mert a tekintetek azok úgy söpörtek végig, hogy éreztük, hogy itt most nem mi vagyunk a közkedveltek. Aztán fejlesztettünk tovább, újabb probléma fogalmazódott meg, mérni kellene a vízgőzt mondjuk 10 000 méter magasan. Ez egy nagy európai projekt volt, miután megvoltak az előzményeink, ebbe be tudtunk kapcsolódni. Ez egy olyan konténer, amit a repülőtéren szoktunk látni, hogy húznak ezek a kis kocsik. csak abban bőröndök vannak, ebben meg műszerek. Ez egy európai projekt, amiben a vízgőzmérő az a mi műszerünk, már volt már 2006-ban, ez azóta is működik. Az egy érdekes probléma, hogy tud valaki olyan vízgőzmérőt csinálni, amelyik mér mondjuk a Földön 35 fokban, meg 10.000 méter magasan mínusz 55 fokban, miközben a vízgőz koncentráció, ugye az ilyen koncentrációt azt milliómod részben, part per milliómban szokták mérni, vagy ppm-ben, mondjuk a Földön 40.000 ppm, a repülési magasságon meg 3, tehát változik a koncentráció 10.000 szeresre. Meg tudtuk oldani, majd egy picit még visszatérek, hogy mi az, hogy megoldottuk, amikor az ember így csuklóból azt mondja, hogy hát megoldottuk. Aztán egy nagy áttörés volt, a MOL-val együttműködés kapcsán még egy fontos problémát oldottunk meg, ezt a MOL vetette föl, hogy legalább olyan fontos tudni a vízgőz mellett a kénhidrogén koncentrációt. Kifejlesztettünk egy műszert, amelyet 2010 óta, 2010-ben jelent meg a Hobré Instruments-nek a honlapján a hír, hogy a HighLase fotoakusztikus detektort használják. Ez a HighLase az a cég, amit 2004-ben alapítottunk abból a célból, hogy ezeket a kifejlesztett műszereket gyártsa. Azóta a HighLase beszállítója a Hobré Instruments-nek, és most már 60-70 helyen van olyan kénhidrogénmérő, amit a HighLase készített, többek közt ilyen fúróplatformokon. Ez azért érdekes dolog, mert azért ilyen fúróplatforma műszert fölvinni az nem tréfa dolog. Ugye ha ez a kénhidrogénmérő nem működik, és a gázban kénhidrogén jön föl, akkor valaki meghal. Hogyha a kénhidrogénmérő hibás riasztással beriaszt, akkor kiürítik a platformot. Egy evakuáció egy ilyen fúró platformon nagyjából 6 millió dollár kiesést jelent, úgyhogy azt nem ajánlják a gyártóknak, hogy túl sok téves riasztás legyen. Ugyanakkor meg olyan nincs, hogy nem riaszt akkor, amikor kellene. Tehát ezek között a körülmények között azért, hogyha működik a műszer, az amögött van azért némi fejlesztés, de talán amikor egyszer még a 2000-es évek elején egy konferenciára mentünk a kollégákkal, akkor, amikor ugye Bécs felé megyünk, akkor Svehátnál elmegyünk a nagy finomító mellett. És akkor mondtam a srácoknak, hogy na gyerekek, akkor mondhatjuk, hogy megcsináltunk valamit, hogyha itt fognak működni a kénhidrogénmérőink. Pár évvel ezelőtt Bozóki Zoli kollégám fölhívott, hogy na elértünk valamit. Nem is értettem egészen, hogy miről beszél, mert elfelejtettem már ezt a történetet, és mondta, hogy itt vagyunk Svehálton, és installáljuk a kénhidrogénmérőt. Tehát most már valóban Svehától a norvég fúró platformokig egy jó pár helyen ott van ez a készülék, ami abból a valamiből lett, ami ez a műszerhez még a kérdélet oda tettem, tehát az a cucc inkább, ami egy optikai asztalon volt 95-ben a labor egyik sarkába. És mondtam azt, hogy az ember így hajlamos legyinteni, hogy persze fejlesztünk, az, hogy ez mit jelent közelebbről. Ahhoz, hogy a kellő pontossággal tudjon mérni a felső légköri feltételek között a készülék, meg lehet fogalmazni azt, hogy a lézer hullámhosszának nagyon stabilnak kell, nem szabad változni a hullámhossznak. Ha veszünk a piacon egy lézert, akkor annak a hullámos stabilitása 1200 femtométer, miközben 200 lenne a megengedett maximum. Ez nagyon messze volt attól, hogy ezzel el tudjuk érni a kötelező, vagy az elvárt pontosságot. Itt a vízszintes tengelyen az évek vannak, ezek olyan publikációknak a megjelenése, amikor fejlesztettünk valamit, és egy kicsit jobbak lettünk. Most, hogyha nincs valami, hát eléggé nagy elszántság a csapatba, akkor itt, vagy legkésőbb itt 2005 környékén föl kellett volna adni, hát még mindig nem értük el azt a pontosságot, ami kell, akkor mit erőlködünk ezzel? Hát nem adtuk föl, ugye 2009-ben már bőven teljesítettük az elvárást, és hát ha már az ember dolgozik, akkor lendületből még majd egy nagyságrendet javítottunk rajta. Ez 2011-ben született az eredmény, ez már a Tátrai Dávid doktorandusz kollégának a jövő pénteki védésén egy tézispont lesz. Tehát esélyt csak megnézni, 2003-tól 2011-ig dolgoztunk ezen az egy problémán. Erről beszélek, amikor azt mondom, hogy persze azért hogy könnyű mondani, hogy hát gyere, fejlesztetek csak, hát itt a feladat, ilyet kell csinálni. 7-8 év. És nem szabad közben abba hagyni, mert az ember csak egyszer hagyja abba. Ez azért hozzátartozik, ez nem a fotonika sajátja, ez általában, amikor valaki olyan típusú kutatásfejlesztés hasznosítást végez, hogy ténylegesen piacra akar vinni egy készüléket, akkor ezeket az utakat végig kell járni, a műszerfejlesztésben sincs királyi út. És akkor lassan közeledünk a történet végéhez. Az az együttműködés, amit a MOL-lal folytattunk, az nagyon gyümölcsöző volt mindkét fél számára, olyannyira, hogy 2012-ben az innovációs nagydíjon kiemelt dicséretet kaptunk. Gondolkoztam, hogy feladom a kvíz kérdései közé, hogy ki tudja megmondani, hogy hol vagyok ezen a képen. Ugye a lakkolléga kopasz, és van egy ősz parókája, az tőlem kölcsönözte legalábbis vizuálisan. A csapatunk kapta ezt a kitüntetést, az azért jellemző, hogy a fejlesztő partnereink, a Videoton igazgatója és a MOL vezérigazgatója ezt kellően fontosnak tartotta ahhoz, hogy eljöjjön átvenni a díjat. Ugye itt Cséfalvai államtitkár úr van, illetve itt középen ugye, aki az oklevelet tartja, mintha futball sorfalat állna, egyébként szokott futball sorfalat állni a Bozóki Zoli, aki a vezetője ennek a csoportnak. És akkor mit csinálunk most? Ez egy olyan technika, amivel nagyon sok mindent lehet csinálni. Megoldottuk, úgy gondolom azt, hogy ipari körülmények között tudunk kénhidrogént mérni, vízgőzt is tudunk meglehetősen versenyképesen, de időközben kifejlesztettük az aeroszol mérésre szolgáló műszert, és valami talán égi sugallatra tavaly ilyen tájt elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy mit lehet a kipufogók környékén mérni. Szó nem volt még arról, ami két hónappal ezelőtt az újságokat ellepte, hogy mi jön ki a dízelautókból. Hozzáteszem, azért a történet nem annyira egyszerű. A mi méréseink néhány nagyon érdekes új jelenségre hívják fel a figyelmet. Egyrészt arra, hogy valójában a szabályzók sincsenek jól megfogalmazva. Egy példát erre mondok, úgy találtuk, a méréseinek az lett az eredménye, hogyha az üzemanyaghoz nagyobb arányban, mondjuk 60%-ban biodízelt keverünk, akkor lecsökken a kibocsátott korom koncentráció. Tehát azt mondjuk, hogy a szabályzók szerint jó a helyzet, mert körülbelül 50%-kal kevesebb tömegű korom kerül, ugye amit mérnek, az az, hogy egy köbméter levegőben hány mikrogram korom van. Ez lecsökken 50%-kal. Azt mondhatnánk, hogy akkor minden rendben van, ezt kell csinálni. Igen, ám csak, hogy mi megmértük a kibocsátott koromnak a toxicitását is, amire viszont azt találtuk, hogy az meg 20-szor nagyobb. A magyarázat az egyébként, hogy a biodízel előállításnál mindenféle olyan aromás vegyületek maradnak az anyagba, ami átmegy a motoron, és a korom megköti. A korom egyébként önmagában grafit, az gyakorlatilag kémiailag semleges, annak a nagyon nagy, jó, hát nem mondom azt, hogy mindenkinek azt javaslom, hogy minél több koromot szívjon be, de a tiszta korom az voltaképpen nem olyan veszélyes. Az a korom nagyon veszélyes, amelyik megkötötte a felületén a benzolt. És itt ez történik. Tehát már régen azon kellene gondolkozni azoknak, akik a szabályzókat tervezik, hogy hogyan lehet a mi tüdőnket védeni, nem pedig egyszerűen azt mérni, vagy azt szabályozni, amit könnyű mérni. Persze, azt meg lehet mérni, hogy mennyi korom van a levegőbe, de nem biztos, hogy az, ami számunkra érdekes. Hát én azt gondolom, hogy mielőtt még nagyon sok vagy furcsa kommentár lesz, neki kellene ülni higgadtan, nyugodtan, és igazán szakértői munkával kidolgozni azt, hogy voltak éppen mi az, amit igazából mérni kellene. Egyébként, ha csak már visszatérve a dízel kibocsátás történetre, az se annyira egyszerű, mert amit Amerikában mondanak, az a következő, nem törődünk a széndioxid kibocsátással, ezért az autóink benzinüzeműek és 30%-kal többet fogyasztanak, mint a dízelautók. Ez azt jelenti, hogy egy csomó széndioxidot kibocsátanak. Viszont ezek a csúnya dízelautók, ezek kibocsátanak nitrogéndioxidot is. A kérdés az az, hogy egy nitrogéndioxid molekula, vagy 10 000 széndioxid molekula számít-e többet. Nem, ez volt, nem így vetődött fel a kérdés, hanem úgy vetődött fel a kérdés, hogy miután nálunk úgy sincsenek dízelautók, legalábbis személyautópiacon, akkor egyszerű megfelezni a nitrogéndioxid kibocsátás határértékét, és már is valami történik, csak az nem biztos, hogy a piacvédelmen kívül hosszú távon pontosan megfelel annak, ami a mi globális érdekünk. Hát bonyolult ez a történet, csak azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, mindenféle összeesküvés elmélet nélkül. Nagyon érdekes méréseket kezdtek el végezni a kollégáim. A Boros professzor úr csapatával együttműködve kiderült az, hogy a kilégzett levegőben, ha elég jól tudunk metánt mérni, az egy nagyon fontos indikátor annak, hogy a stressz, milyen stressz állapotban van a szervezetünk, ami például fontos lehet súlyos műtétek esetén. A halitól is pedig ugye a szájban keletkező különböző gázoknak a mérése, ami meg azért lehet érdekes, mert ezzel lehet remélhetőleg a száj daganatoknak a korai diagnózisát támogatni. Aztán egy másik mérésre fejlesztettük ki a fotoakusztikus technikánkat, eredetileg polimereknek a gázátesztő képességét mértük, de kiderült, hogy ugyanez az eszköz kell ahhoz, hogy a mostanában sokat emlegetett olajpalákban a gáznak az áramlás, itt a diffúziós anyagtranszportnak szokás nevezni, a diffúziós anyagtranszport tulajdonságait mérjük vele. Tehát igazából, miután egy technológiát, mondjuk azt, hogy uralunk, tudunk vele bánni, a technológiát elvittük azért a piacra is, tehát fejlesztettünk olyan műszereket, amelyek piacra vihetők voltak. Kiderül az is, hogy ez a technológia, ez egy sereg más alkalmazásra is lehetőséget ad. Ha belegondolunk, csak azt a listát fölidézzük, hogy a felső légköri vízgőzmérés az egyébként azért fontos, mert a légi közlekedésnek megint csak nem a széndioxid kibocsátás az igazán fontos problémája, hanem a kondenszcsík képződés, mert annak jóval nagyobb a környezeti impaktja, a kondenszcsíkokból ugyanis magas légköri felhők szoktak képződni, és azzal sokkal jobban kellene vigyázni, mint a magával a széndioxid kibocsátással. Tehát a kondenszcsík méréstől a 5000 méter mélyről fölhozott kőzetek méréséig nagyon sok mindenre tudjuk használni. Talán a tüdőnket is tudunk olyan adatokat produkálni, ami a tüdőnket is védi, és esetleg tudunk olyan mérőműszert fejleszteni, ami a jövőben az elvégzendő műtétek során a betegek életesélyeit növelik meg. Mindezt egy olyan területen, ami fotonika, ugye ezek az eszközök, ezek nyilván diódalézereken alapuló készülékek, ez fotonika, az egész fejlesztés, ahogy itt most látjuk a felhozott példákat, mindig a tudomány és az ipar között van. Tehát ugye azt az ábrát a hullámos stabilitás növelésére, azt arra mutattam, hogy azok az eredmények, azok tudományos eredmények voltak, amikre azért volt szükség, hogy a készüléket a ipar által elvárt kritériumnak meg tudjuk feleltetni. Hát mindig az ipar és a tudomány között dolgoztunk, és nagyon remélem azt, hogy nem nagyon sokára további érdekes eredményekről tudunk majd beszámolni, és ezzel köszönöm a megtisztelő figyelmet.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Erdélyi Miklós, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar egyetemi adjunktusa tartja meg a képalkotás molekuláris szinten című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!